Ezóra már feljött a népszínházhoz, Augustus derekán most esztendeje. Nem emlékszem már, mennyi gázsit kapott Józsi. A 100 korona volt legfeljebb. Mielőtt elvártunk, kijelentette Józsi, hogy nagyon szeretne máskor is látni, mint Túri cimboráját, és azt ajánlotta, hogy menjek el egyszer abba a kocsmába vacsorázni, ahol ő vacsorázik a kórista kollégákkal. Az a kocsma, a Sárhán kocsma, az Akászfa utcában, majdnem a sarkon, a Népszínháztól egy ugrás. A Mai Nemzeti volt a Népszínház. A kollégái szívesen fognak látni, efelől biztos lehetek, és ne féljek semmit, nagyon olcsó az a kocsma, 1 koronán alul megvacsoráztatom. Kár, hogy már nem sokáig élek. Elfelejtem, ha meghaltam a Sárhán kóristáit is, olyan kedves mulatságom pedig rájuk emlékezni. Egy pár nap múlva Józsival való találkozás után elmentem a Sárhánba vacsorázni. 10 óra után mentem, ahogy Józsi diktálta, amikor vége már az előadásnak. Még nem is volt ott minden kórista, némelyik lassabban vetkezik, öltözik, és lassabban mossa le a festéket a képéről. Lehettek 12-en, mikor bementem. Úgy is ráismertem volna annál a fal melletti hosszú asztalnál ülő társaságra, mert nem láttam bajuszt az orruk alatt. De Józsi, aki jelen volt már, rögtön rám kiabált: ide, ide, édes cimborám! Bemutatkoztam a kóristáknak, azok is megmondták a nevüket. Csak vezetéknevet mondtak, mint az urak. Józsi mellé ültem, másik felül idősebb kórista volt a szomszédom, lehetett 35 éves. Mind zabáltak a kóristák, majdnem mindelőtt gulyás volt. Egy tányéron tötött káposztát láttam. Teli volt a Sárhán, teli volt mind a 2 szobája. Elég nagy lárma volt, annak a fele nevetés. Úgy néztem, munkás, meg kisboltos, meg kishivatalnok féle itt a vendég. Egyik asztalnál nők is ültek, másiknál csak férfiak. A mi asztalunknál aránylag csend volt, hiszen még ettek. Jött azután egy pincér hozzám étlappal, de Józsi már felvilágosított, azt tegyem, amit ő eszik, pacalt. Némilyen gyönyörű, s felséges jó íze van, majd meglátom. 30 fillér volt a pacal, ez a legolcsóbb húsétel, nem csak a Sárhámban, az egész világon. Csupa vastagkarék kenyér feküdt a kenyeres kosárban. Milyen jól esett ezt is látni. Ha csak egy karajat eszem meg a pacal mellé, pompásan jól laktam. Nem kívánok se tésztát, se sajtot. Szerencse nékünk szegényeknek a kenyér. Az az én fele eledelem. Nem csak, hogy jól lakad, de élvezet is ez a jó magyar kenyér. Életemben ilyen jó kenyeret másutt nem kóstoltam. Bejártam pedig Európát Londontól Moszkváig. Mikor az úri világba becsúsztam, csodálkoztam az elején. Az úri háznál milyen vékony szeletecske kenyeret talál az ember a tányérja mellett. Menni előkelőbb háznál voltam vendég, annál kisebb kenyeret kaptam. Mulattam ezen magamban. A királynak, szegénynek mondok, annak biztos már egy falat kenyér se jut. 10:30-ra már végig el volt lepve a kóristák asztala. Lehettek 30-an. Van még több is, azt mondja Józsi, de nem mind a kórista jár a Sárhámba. Van, aki, mint házas ember, otthon vacsorázik. Bár ez nem éppen szabály, mert akik itt ülnek, ezek is majdnem mint házasok. Feleségük a női kórusban van a Népszínháznál. Hogy itt a Sárhámban egyetlen egy nő nincs a kóristák asztalánál, annak az az oka, hogy a feleségek ki vannak a Sárhámból tiltva. Ha egy kórista elmerné az asszonyt egy este hozni, hát nemhogy nem engednék leülni az asszonyt, de a férjet is mindörökre száműznék. Az asszonynak otthon kell vasorázni, azt teszi, ami délről maradt. Voltak a kóristák közt 25 éves fiatalok és 50 éves öregek. A legtöbben iparos legényekből lettek kóristák, de egy rész színész volt vidéki társulatoknál, sehogy se boldogultak, mert tök tehetségtelenek voltak, így aztán kóristának ment, amelyiknek egy kis hangja volt, mikor már a kenyértelenség fenyegette. Amelyik tehetségtelenbe semmilyenek hang nem szorult. Abból súgó lett, vagy ügyelő, vagy ott hagyta a színi pályát, ment valami kis hivatalt keresni. Aki nem volt oly szerencsés, hogy a városhoz vagy megyéhez bejusson, az örült, aki kiáltó lehet a Pesti Ligetben. Vagy ha valami vendéglőben fölveszik csaposnak. Persze nem minden tehetségtelennek kellett a színészettel szakítani. Voltak, meg vannak. Vidéken is, Pesten is, meg az egész világon, akik nem tudni miért lettek színészek, mert semmi, de semmit nem tudnak. De megcsaládosodtak, és a direktor sajnálja kilökni őket, vagy úgy be tudták magukat annál a direktornál hízelegni, vagy olyan jó pofák, szeretik őket, azt a falat kenyeret nem veszik ki a szájukból. Hányszor csodáltam el életemben, aki egyetlen mondatot sem képes a színpadon elmondani úgy, ahogy kell. Mint szerző, a magam próbáin elővettem néha ilyen szerencsétlent, elvonultam vele, próbáltam emberi módon, emberi hangon megkapni tőle valami beszélni valóját. Hát ne adj Isten! Lekínlódtam egy óra hosszat. Hiába. Fenomén az ilyen tökéletes tehetségtelen. Fenoménnek látom. Csak úgy, mint a zsenit. Mintha azért mennének ezek a színpadra, hogy őróluk tudjuk megítélni, ki a művész, mert ők nem azok. És az ő földszintje fölé képzeljük a tehetségek magasságait. Megtalálod ezt a tehetségtelen típust az irodalomban is, meg a festők világában is. Akinek az íróság nem akart sikerülni, használatul lett az újságnál, mint a napi hírek írója. A piktorok köz pedig éppen a legtehetségtelenebb az, aki a legmélyebben megvan az ő tehetsége felől győződve. Úgy tapasztaltam, hogy a rossz festők a legboldogabb emberek a földön. Amíg vacsoráztak a kóristák, csend volt. Mondom, legfeljebb csak a lezajlott színházi estéről mesélt valamelyik valami tréfát, amit a színpadon csinált egy színész a másikkal, vagy egy kóristával a másik kórista. Ma este például nem tudom már, melyik operetről volt szó, abban az operetben a követeknek meg kellett a trón előtt hajolni. Az egyik követ abban a percben, mikor ott állanak meghajolva, gombostűt szúrt az előtt álló követ fenekébe. Isten őriz, a szúrása csak meg is moccani a sértetnek. Ilyen dolog a színpadon lehetetlen, csak a jelenet után. Ha kimennek a kulisszák mögé, ott jön a gombos tűért való leszámolás, ami csak vidám püfölőzés, hát komolyan haragudni nem szabad a színházban. Erre a mesélésre emlékszem, de nem emlékszem a sok más apró tréfás mindenfélére, amin a kóristák emitamot nevetgettek. Mikor mind megvacsoráztak már, valamelyik mélyebb hangú kórista énekelni kezdett. Nem valami divatos kuplét, se nem nótát, amelyik akkor járta. Nem. Valamelyik kórusra gyűjtött rá egy régi operetből. Rögtön vele énekelt az egész társaság, olyan teljes hanggal és olyan teljes odaadással, mintha a színpadon volnának. Rögtön megmondom, a kóristák ezt minden este csinálták, ezért 20%-kal olcsóbban kaptak mindent a sárhámban, az étlapon írott áraknál. Mert az ének vonzerő volt. A régi törzs vendégek ennek az ígéretével új vendégeket csaltak oda, és ezek is ott ragadtak vendégeknek. Oly jól esett esténként a szép és mulatságos kórusokat hallgatni. Elültek sokan egész fél kettőig, ameddig a kóristák ott voltak, és hozatták az újabb, meg újabb söröket, meg fél liter borokat. Szóval kifizette magát az a 20%-os engedmény. A kóristák maguk is élvezték persze a régi, meg még régi kórusokat, Ezek az ő fiatalságukat jelentették, mikor Nagykőrösön, meg Eperjesen, meg Zalaegerszegen működtek, azóta rég felosztott társulatoknál. Ki nem mondhatom, mekkora gyönyörűségem tellett azokban a kórusokban. A nap és a holdból, a bányamesterből, az angol asszonylányából, a gerolsteini nagyhercegnőből, a szultánból, az Orfeuszból, a kornevélyi harangokból, meg a géságból, meg már nem emlékszem, micsoda más című operettekből valók voltak azok. Némelyik kórus elhangzása után egy-két kóristának könny pottyant a szeméből. Pihentek egy kórus után, picsizáltak, mondjuk fertály óra múlva megint rákezdték. Én nem maradtam a sárhámban fél kettőig. Féltem a szobatársaimtól. Legkésőbb éjfélre hazamentem mindig. Mert persze járni kezdtem a kóristák közé, mondjuk kétszer hetenként velük vacsoráztam. Első este, mikor fizetni akartam, ezt kérdi tőlem sárhánné, terjedelmes asszonyság. Néki kellett fizetni. Maga is a színháznál van már, ilyen süttyó gyerek. Jósi felelt. Édesanyuskám, ez a kis cimborám színi növendék. Színművész lesz, néki is tessék a percentet leszámítani. A kegyes csalás folytán én is megkaptam a 20%-os engedményt. Némely kóristának emlékszem a nevére, emlékszem Butykóra, Szekulicsra, Mihálkára, Hanákra, Bodorikra, Hovanyecre, Nyenizse Balázsra. Ő az egyetlen, akinek még tudom a keresztnevét is, még arra is emlékszem, hogy kötélverő segéd volt, mielőtt elment kóristának. Vaskos termet, feje olyan kerek, mint a görög dinnye. Csak nem zöld, hanem piros, mintha Pesten is úgy sütné mindig a nap az orcáit, ahogy sütötte valahol vidéken, mikor az udvaron azt a kifeszített nyers kötelet végig sétálgatva mellette sodorta, nyomkodta a két tenyerével. Volt a 30 kórista köz Szabó is, Kovács is, meg Kis, meg Nagy is. Emlékszem még egynek a nevére, dehogy felejtettem el, ez volt Nánási. Lehet Y-nal írta, nekem íver mutatkozott be. Nánásinál csúnyább ábrázatot nem látott az ember Pesten. Ő maga szerint egész Magyarországon ő a legcsúnyább. Az orra az egy kicsi fonnyat vöröshagyma volt. Engedjék el az egész fizimiskájának a leírását, mert az lehetetlen. Ő volt a legkedélyesebb a kóristák közt, Nánási. Talán a bölcs végzet intézte, hogy néki mindig jó kedve legyen, különben a csúnyasága folytán kétségbe kéne esnie. Mikor magáról kellett beszélni néki, csak úgy emlegette magát. A szép Nánási mindig harmadik személyben említette magát, sosem mondta, hogy én. Kijelentette egyszer, hogy ő már rengeteg nőnek elcsavarta a fejét.
Ugyanis amelyik nőre ránéz a járdán, az a nő elfordítja az arcát utálatában.
Na, volt egy nevezetes specialitása a szép Nánásinak, a pajzán népmese, ahogy ő nevezte. Maga költötte népmesékkel szórakoztatta az asztalt, ha különösen jó kedvében volt. Az a pajzán mese, az elképzelhető legtrágárabb pajzánságok füzére volt. Ha a nagy botos juhászról szóló népmeséjét mondta, meg kellett halni a kacagástól. Olyanok is könnyeztek röhögtükben, akik már 30-szor hallották. Azt is a szép nánásitól hallottam, hogy miért nem szereti ő a fácánt. Azért, mert mindig más eszi. Lehetett a szép nánási, 48-50 esztendős, feleséges ember volt. Józsi megmondta, az asszony is csúnyácska, összeillenek. Hogy mi volt a szép nánási valaha, mielőtt kurista lett, azt nem tudom. Elfelejtettem megkérdezni. Valami remek kis dolog jut eszembe, azt hiszem ezt Hanáktól hallottam, az is idős kurista volt már. Mesél egy este abból a múlt időből, mikor vidéken pályázott, még mint színész. Orvosházán működött a társulat. Irtó szegények voltak, öten béreltek egy szobát valami özvegyasszonynál. Ágy nem volt a szobában, ágy nem őse persze, deszkapricseken háltak, takaróztak, amivel tudtak. Olyan kemény volt az a prics, kérlek, de olyan kemény volt, minden 5 percben fel kellett kelni, pihenni. Még a fülemben van a Hanák hangja, így beszélt. Ón kemény volt az a prics, kérlek, de ón kemény volt. Hát ilyen adattal talán csak Shakespeare tudta jellemezni az emberi nyomorúságot. És mintha ennek a Hanáknak köszönhetném azt a jó tanácsot is, amit adott egyszer, mikor már kicsit összeszoktak velem a kóristák. Pajtás, még gyerekember vagy, de nem árt lesz, ha már ilyen jókor adok néked egy tanácsot. Ha majd egyszer megházasodol, csak olyan nőt vegyél el, akinek egy foga sincsen. Engemet olyan asszonnyal vert meg az Isten, akinek megvolt mind a 32 foga. Ha mindent megzabált előlem. Nagy szerencsém, pajtás, hogy eltaposta a villamos. Thank you.